Visszatértünk, önök továbbra is a szenzort hallgatják, és ahogyan azt az előző blogban mondtuk, kicsit érdemes foglalkoznunk a telefonok lelkével, vagyis a chipsetekkel. Rögtön az elején tegyük tisztába, hogy a chipset és a processzor az nem ugyanaz, ugyanis a processzor a chipset része, de maga a chipset, ugye ez a központi egysége, központi feldolgozó egysége minden okostelefonnak, maga a chipset az egy komplexebb valami, egy integrált áramköri megoldás, aminek egyébként része a processzor, de része még egy csomó minden más alapvető, fontosságú részegység is, mint amilyen mondjuk a grafikus feldolgozó egység, amit GPU néven ismerünk, vagy például a mesterséges intelligencia gépi tanulás egység, vagy neurális processzor, aminek NPU a neve, és ezen kívül pedig még szokott mellette lenni hát kommunikációs modul is, ami ugye alapvetően a modemet jelenti, vagyis egy olyan megoldás, ami ugye lehetőséget biztosít arra, hogy 3G, 4G és 5G hálózatokon kommunikáljon a telefon, de sokszor része a Wi-Fi modul, meg egy csomó esetben a GPS is, tehát ezek mind-mind a chipset részei, és ezért van az, hogy amikor arról beszélünk, hogy egy telefonban van egy valamilyen típusú chipset, akkor az nagyjából meghatározza azt is, hogy az a telefon az képes-e 5G-re, hogy abban a telefonban milyen GPS modul van, és az milyen műholdakat tud látni, és egyébként, hogy milyen Wi-Fi hálózatokra tud felcsatlakozni, tehát ezt mind a chipset határozza meg. És ezen felül a chipsethez tartozó GPU, tehát ez a grafikus feldolgozó egység, pedig sok esetben meghatározza, hogy milyen típusú kijelző és milyen típusú kamera lehet a telefonban, mert minden chipsethez tartozó GPU-nál van egy felső határa annak, amit kezelni képes. Tehát meg tudja mondani a chipset gyártója, hogy ez is ez a chipset, maximum Full HD felbontású kijelzőt kezel, maximum 90 Hz-zel, és egyébként pedig maximum 50 megapixeles kamerát tud elkezelgetni, és a legmagasabb felvehető videó felbontása az 4K. Tehát, hogy ezek alapvetően meghatározzák a telefonnak a képességeit, és nyilvánvalóan ugye miután többféle kategóriában vannak telefonok, ezért ebből fakad az is, hogy többféle kategóriás chipset létezik a piacon. Gyártóból jelenleg, ami számottevő, az mondjuk 4 féle gyártó, ugye a legerősebb szereplő a piacon a Qualcomm, ők abszolút a vezető szerepben vannak, és hát alapvetően azt szokás mondani, hogy a csúcs kategóriában hát általában a Qualcomm chipsetet használják a gyártók. Mellettük van a szintén nagyon erős tajvani MediaTek, akik elég régi történelemmel rendelkeznek, tehát nagyon régóta gyártanak chipseteket, és a nagyon lentről jöttek, tehát hogy annak idején nyomógombos telefonokhoz gyártottak processzort és egyéb architekturális dolgokat, és aztán az utóbbi években egyre inkább fejlődtek, és egyre többféle megoldást tudnak nyújtani, és most már az ő csúcskategóriás chipsetjeik is, hát majdnem, hogy fel tudják venni a versenyt a Qualcomm legfrissebb fejlesztéseivel, már nem nagyok a különbségek, szóval a MediaTeknek is van egy nagyon széles portfóliója, és mindezeken túl pedig ugye ott van a Samsung, akik saját maguk tervezik az Exynos chipseteket, amelyek ugye hát általában a Galaxy S-szériás telefonokba szoktak felbukkanni, illetve hát abból nem csak csúcskategóriás chipset van, hanem van ilyen középszintű megoldás is, amit más A-kategóriás Galaxy telefonokba is beleraknak. Szóval itt van a Samsung is, mint jelentős chipsetgyártó. Hozzá kell tenni természetesen, hogy a Samsung pillanatnyilag az Exynos chipseteket hát bár talán megpróbálja értékesíteni más gyártók számára is, de alapvetően azért a saját telefonjaiba használja, tehát nyilván egy szűkebb mesdjét, egy szűkebb piacot lát el vele. És mindezek mellett van egy Unisoc nevű chipsetgyártó is, korábban ezt Speedtrumnak hívták, ők hát alapvetően azért a low-end vonalon mozognak, tehát nem a csúcskategóriás chipseteket állítják elő, maximum középkategóriáig jutnak el, és az utóbbi években ez a beszállítói lánc probléma hozta őket ismét helyzetbe, mert amikor kiderült, hogy egy gyártó nem tud eleget rendelni Qualcomm vagy MediaTek chipsetekből, akkor hát jobb hiány a Unisoc felé tendált, és tőlük rendelt be chipseteket, Így tett egyébként a Nokia is, a T20-as tabletben is egy Unisoc chipset van, de ezek nem csúcskategóriás megoldások. Mindenki más, aki egyébként ezen a piacon dolgozik, ők így hát a futottak még kategóriában vannak. Természetes, hogy nem csak a Qualcomm, a MediaTek, a Unisoc és a Samsung mozog ezen a területen, hanem azért próbálkoznak más gyártók is, de ezek a gyártók, ezek sokszor kicsit félrecsúsznak fejlesztésekkel. Ugye jó példa erre az Intel, akik hát 8-10 évvel ezelőtt jelen voltak a mobilos chipsetek kategóriájában is, főleg az Asus segítségével, ugye voltak olyan Zenfone Asus telefonok, amikben Intel chipset volt, de sajnos ez az Intel chipset ez nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és az Intel egy ponton azt mondta, hogy hát lehet, hogy ők kiszállnak ebből a buliból, és nem erőltetik tovább ezt a mobilos vonalat, és hát természetesen nem szabad elmennünk az Apple mellett sem, akik viszont egészen más megközelítést használnak, ugye az iPhone-okban rakott chipsetekről beszélünk, meg ugye az iPad-ekbe, ők egyre inkább fejlesztették a saját chipsetjeiket, és végül is odáig jutott a dolog, hogy annyira jól sikerültek bizonyos megoldások, hogy ezekre építették már a tavalyi évben a notebookokban rakott chipseteket is, tehát az M1-es chip, az alapvetően egy mobil chipsetnek a gyakorlatilag felturbózása, és ez annyira jól sikerült, hogy utána vissza is rakták az M1-es chipet a legprofesszionálisabb iPad-ekbe, szóval ők egy kicsit más utat járnak be, mint a többiek. Na most, amikor arról beszélünk, hogy egy chipset miért fontos, meg mik a jellemzői, akkor hát nyilván mindenki arra gondol, hogy hát a nyers erő a legfontosabb paramétere egy chipsetnek, hogy milyen feladatokat milyen sebességgel tud ellátni, mert ebből ugye lehet arra következtetni, hogy a mindennapi életben az adott okostelefon mennyire lesz gyors, pörgős és mennyire tud erőforrásigényes alkalmazásokat, játékokat és egyéb feladatokat ellátni, anélkül, hogy megdöccenne a felhasználói felület. Na most ez egy nagyon szép elképzelés, és természetesen ez ugye a fő célja minden chipset gyártónak, hogy minél erősebb chipsetet tudjon gyártani minél kedvezőbb árfekvésben, hogy aztán azt ugye megvegyék azok a gyártók, akik ezeket beszeretnék építeni a telefonjaikba, de hát azért itt vannak nyilvánvalóan hátulütők. Az egyik legfontosabb hátulütő, hogy lehet nagyon erős chipsetet gyártani, mert igazából ez nyilván architekturális kérdés is, de kvázi az órajeleknek a felturbózásával hát ugye nagyobb teljesítményt lehet kipréselni egy chipsetből, csak hogy azzal, hogy az órajelet felnyomjuk, azzal rengeteg egyéb problémával fogunk szembesülni, elsősorban a melegedés kapcsán. Ugye minél erősebb egy chipset, annál nagyobb hőt termel akkor, amikor csúcsra van járatva, és hát egy bizonyos ponton eljön az, hogy már nem érdemes túl hevíteni ezt a chipsetet, vagy túl sokáig a maximális terheltséget kipréselni belőle, mert akkor a melegedés történik, ami adott esetben már károsítja magát a hardvert, tehát van egy szint, ami fölé nem lehet csavarni egyszerűen a teljesítményt, és ezért aztán azok a gyártók, akik a csúcskategóriás chipsetet használják, azoknak az egy komoly feladat, hogy megoldják azt, hogy úgy legyen elhelyezve ez a chipset a készülékházon belül, hogy minél jobb legyen a szellőzése, minél inkább lehessen azt hűteni. Ez nyilván számos megoldás van, egy telefonban alapvetően passzív hűtés van, tehát nincs benne mozgó alkatrész, ami a hűtést megoldja, hanem úgy rakják össze a hátlap alatti dolgokat, hogy megpróbálják azt kivitelezni, hogy mindenféle ilyen hőelvezető közeg legyen valahol a chipset környékén, és azok átadják a hőt a hátlapnak, és a hátlapról meg ugye hát eltávozik az egy idő után, és akkor így cserélődik a meleg levegő a hideg levegővel, de nyilvánvaló, hogy ez nem a legideálisabb megoldás. Mindig az látszik, hogy azok a telefonok, amik nagyon komoly igénybevételre vannak tervezve, és ez elég jellemzően a gamer telefonok világa, ott a passzív hűtést, mert egyrészt nagyon komolyan meg kell tervezni, másrészt pedig sok gyártó ezt meg szokta tolni aktív hűtési megoldásokkal is. Ugye itt az Asusra és a Red Magicre érdemes gondolni, mind a két gyártó extra ventilátorral próbálja megoldani azt, hogy hatékonyabb legyen a hűtés. Az Asusnál ez a tartozék, ez egy külön fölrakható, hátlapra helyezhető külső egységben van, ami hát nyilván plusz pénzbe kerül a felhasználónak. A Red Magicnél pedig beépítették a hátlap alá a ventilátort, ez a nagyon pici kis ventilátor, de a mi tapasztalataink szerint kifejezetten hatékony. Ugye a hatékonyságot azt úgy mérjük, hogy megterheljük a processzort maximálisan, és megnézzük, hogy milyen szintre melegszik fel a hátlap. Ez adott esetben 40-50 fok is lehet, hogyha tényleg nagyon hajtva van hosszú ideig a chipset, és utána megnézzük, hogy milyen gyorsan tud ez visszahűlni, illetve természetesen, hát azt is meg lehet nézni, hogyha hosszú ideig terheljük maximális erőbetovással a chipsetet, akkor mikor jön el az a pillanat, amikor a szoftver úgy dönt, hogy most már túl meleg van odabent, és egy picit vissza kell venni a teljesítményt annak érdekébe, hogy ne süljön meg az egész hardware. Ez nagyon változó, hogy melyik telefonnál hol jön el ez a pillanat, attól is függ, hogy az a telefon éppen hol van. Tehát, hogyha egy navigáció zajlik egy autóban, és közben megy a zenehallgatás, és adatforgalom, és bejön a hívás, és még akármi más is csinálunk mellette, és ez ugye a műszerfalon van a szélvédő alatt a tűző napsütésben, akkor nagyon hamar eljön az a pillanat, hogy a telefon túlmelegszik, és ilyenkor hát visszaveszi a teljesítményt, ami sokszor azzal jár, hogy egy picit dadogósabbá válik a felület, egy picit döcög a rendszer, illetve vissza szokták venni a telefonok a kijelző fényerejét is, mert az is sok energiát fogyaszt, és az is valamennyi hőt termel, tehát sokféle megoldás van annak érdekében, hogy hogyan lehet egy picit visszafogni a hőtermelést. A feladatnak az a nehézsége hőelvezetési szempontból, hogy az, hogy a hőelvezetés flottul működjön, ahhoz hát alapvetően szellősebben kéne elhelyezni a berendezéseket a készülékházon belül, ami meg azért nehézkes, mert ugye egy telefon belsejében relatív kevés hely van arra, hogy az alkatrészek szellőse legyenek ott úgy, hogy még mindenkinek az is az elvárása, hogy egy megfelelő méretű akkumulátort is bele tudjon tenni a gyártó a készülékbe. Ezért aztán tényleg az egy relatív gyakori eset, hogy egy csúcskategóriás telefon erős igénybevétel hatására hát mindenféle dolgokat lekapcsolgat, amik a teljesítményt növelik, a kijelző fényerőt is, meg a processzor teljesítményét is. Ezen nehéz segíteni, de nem is biztos, hogy kell. Ugye nekünk az a tapasztalatunk, hogy hát szuper dolog, hogy van Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-es chipset, mert tényleg nagyon erős chipset, viszont nagyon erősen melegszik is, meg szuper dolog, hogy van MediaTek Dimensity 9000, ami szintén egy nagyon erős chipset, és az is melegszik, de ha nagyon őszinték vagyunk, akkor a felső középkategóriás telefonok processzora és egyáltalán belső architektúrája kellő energiát biztosít ahhoz, hogy a legtöbb feladatot könnyedén meg tudja ugrani egy átlagos okostelefon. Tehát ahhoz, hogy mi videót nézzünk rajta, használjuk a kamerát, böngészünk az internetet, pörgessük a közösségi médiát, ahhoz nem kell csúcskategóriás hardware. Ha komoly játékokat akarunk futtatni, meg 8K-ban szeretnénk videózni és azokat visszanézni, ahhoz igen, ahhoz szükségünk van egy komoly hardverre is, de azért azt kell látni, hogy a felhasználóknak egy kis százaléka az, aki ténylegesen kihasználja azt az erőforrás mennyiséget, ami egy csúcskategóriás telefonban megtalálható. Amikor arról beszélünk, hogy mi fogyaszt a leginkább, akkor ugye tényleg a játékot és a kamerát lehet említeni. A fotózás az nem egy kihívás egy modern chipsetnek, a videózás viszont az, mert olyankor nagyon komoly erőforrás kell ahhoz, hogy a szenzorra érkező információkból egy algoritmus azonnal egy videófájlt hozzon létre, és ez ugye egyenesen arányos, sőt, mondhatni, hogy exponenciálisan arányos a videó felbontásával, de a legtöbb telefon, ami 4K videót tud, az nagyon könnyen felmelegszik 5-6 percnyi folyamatos videózás után. Ha pedig azt mondjuk, hogy legyen nekünk 8K, akkor aztán pláne villámgyorsan felforrósodik a telefon hátlapja, és ezért egy csomó készüléknél korlátozott is az az idő, amit egyhuzamban fel tudunk venni 4K vagy 8K felbontással, annak érdekében, hogy ne melegedjen túl a hardware. Szóval ezek a dolgok mindenképpen befolyásolják a hőtermelést, és nyilvánvalóan ugye a másik probléma az a fogyasztás, hogy minél erősebb egy chipset, annál többet fogyaszt, ha pedig többet fogyaszt, akkor nagyobb akkumulátorra van szükségünk, a nagyobb akkumulátor pedig több helyet veszel a telefonnak a belső területéből, akkor megint nehezebb megoldani a hűtést, és közben ugye van egy olyan felhasználó igény, hogy ne legyen azért egy óriási lapát a telefon, tehát mindezt meg kéne próbálni egy viszonylag kis helyre belezsúfolni, ez nyilván egy nagyon komoly mérnöki feladat, és minden cég elég sokat foglalkozik azzal, hogy úgy alakítsa ki a készülék belső részét, hogy az egyrészt elég erős legyen, másrészt ne forrósodjon túl, harmadrészt pedig legyen benne egy komoly akkumulátor is, és erre még jön pluszban az igény is, hogy ezek az akkumulátorok ezek gyorsan tölthetőek legyenek. Na most ez szintén egy hőt termelő tevékenység. Tehát ha mi villámtöltést használunk egy telefon akkumulátoránál, akkor az ugyanúgy fel tud forrósodni, mint hogyha mondjuk nem töltjük éppen a telefont, és valami erőforrás igényes alkalmazást futtatunk. Ha pedig a kettőt összekötjük, tehát hogy egyszerre töltjük, és még közben ugye nyomjuk a komoly igénybevételt igénylő játékokat, akkor tényleg nagyon hamar fel tudnak melegedni ezek a készülékek. Erre a Sony is, meg az Asus is kitalálta az átfolygó töltés lehetőségét, tehát amikor azt érzi a rendszer, hogy töltőn van a telefon, és egyébként is terheljük a hardvert, akkor azt mondja, hogy jó, ebben az esetben ne töltsük az akkumulátort, hanem azt az áramot, ami a töltő felől jön, azt használjuk arra, hogy üzemeltessük magát a berendezést, és amikor majd az ügyfél nem játszik éppen egy 3D-s játékkal, akkor majd ugyanezt az áramot majd beletoljuk az akkumulátorba is, de egyszerre két dolgot ne erőltessünk, ami mind a kettő nagyon erős hőtermeléssel jár. Szóval ez egy komoly feladat és egy nehéz mérnöki munka. Amit csinálnak ugye a chipset gyártók, hogy évről évre csökkentik a csíkszélességet, ugye ezt nanométerben mérjük, és gyakorlatilag egy olyan mértékegység, vagy egy olyan szám, ami azt jelzi, hogy milyen vékonyak az áramkörök, amiből a chipset összeépül, és ugye most tartunk a csúcskategóriás chipsetek esetében 4 nanométeres csíkszélességnél, ami azt jelenti, hogy egy egészen pici lapkára rengeteg áramkört rá lehet nyomtatni, és ugye ezek nagyon közel vannak egymáshoz, és nagyon-nagyon vékonyak, ami egyrészt fogyasztás szempontból nyilván praktikus, mert ez csökkenti a fogyasztást valamelyest. Nyilván az is lényeges, hogy minél több áramkör van egy chipseten, annál erősebb tud az lenni, viszont hát melegedés szempontjából nem feltétlenül előnyös. És mindig, amikor kijön egy új csúcskategóriás chipset, amitre nagyon büszke az adott gyártó, aki ezt előállítja, mert elmondja, hogy hány százalékkal gyorsabb, mint az előző, mennyivel jobb képeket tud csinálni, milyen gyorsan tud videót felvenni, mennyivel takarékosabb, akkor ezeket mind elmondják, azt nem mondják el, hogy mennyivel több hőt termel akkor, amikor tényleg csutkára van hajtva, és ezért mindig meg kell várni az első olyan telefonokat, amelyek ezzel a chipsettel jönnek ki, hogy a tényleges gyakorlati igénybevételt mennyire tudják hozni. Éppen ezért most már azért egy picit ilyen általános vélekedés, hogy jó dolog egy csúcskategóriás chipset, és tök örömteli, hogy egy telefon ennyire erős, és bizonyára vannak olyan felhasználási pontok, amikor ez jól jön. Például, amikor kivetítőként használjuk a telefont, és össze van kötve egy monitorral, és a nagy kijelzőn tudunk babrálni, és ugye a telefon az egész rendszernek az agya, akkor azért kell a nyerserő. De általában az egyel gyengébb chipsetek, amik nem a legcsúcsabbak, hanem épp csak valamivel alattuk vannak, azok az eddigi tapasztalatok alapján jobban kiegyensúlyozott megoldások, vagyis kellően erősek, de mégsem melegednek túl, és nem fogyasztanak annyira sokat. És most például, amikor ezt az adást rögzítjük, akkor a Snapdragon 870 tűnik az egyik ilyen legjobb megoldásnak, aminek majd ugye a Snapdragon 7 Gen 1 lesz majd az utódja, és úgy néz ki, hogy az lehet, hogy a mindennapi életben bőven elég bárkinek, és nincsenek vele melegedési és fogyasztási problémák. Lehetne még sokat beszélni erről a témáról, hiszen ugye nem mentünk bele az architekturális különbségekre és a GPU-ba, lehet, hogy majd egy következő adást ennek szentelünk, most azonban lejárt az adásidőnk, mindenkinek nagyon szépen köszönjük a figyelmet, aki ezen a héten is minket hallgatott, a jövő héten ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, a viszonthallásra!